14. fejezet. Föld. Szárnyas szigetlakók. A rejtély megoldódik. Egyelőre nem szólt semmit fölfedezéséről. Merően állt és gondolkodott. Jól lát-e valóban, vagy csak a szeme káprázik? Nem volt ugyan járatos a földrajzban, annyit azonban mégis tudott, hogy az óceánnak ezen a részén nincsen száraz föld. Soha sem hallott ezen a tájon sem szigetről, sem sziklákról, de még zátonyról sem. Milyen ismeretlen föld lehet tehát, amit lát, mert ahhoz nem fér kétség, hogy ami a távolban elérajzolódik, az csak ugyan föld. Amikor ez a meggyőződés milyen gyökeret vert a szívében, elhatározta, hogy fölkelti társait. Föld, föld, kezdett kiabálni, ahogy csak a torkán kifért. Föld, kérdezte Ben, hirtelen fölocsódva álmából és szemeit dörzsölte. Föld, kiabált egyszer a két gyerek, hol labda? Hol van, türelmetlenkedett a tengerész. Ott. Akármi legyek, ha csak ugyan nem föld, sziget. Határozottan sziget, meg lehet, hogy nem nagy, de sziget, annyi bizonyos. És a szigeten emberek vannak, kiabált izgatottan hólabda. A napot még elhomályosította a köd, és a sziget, vagy amit annak néztek, egyelőre még csak homályos körvonalaiban bontakozott elő. Mind a mellett kétségtelen volt, hogy hólabda, aki már régebben figyelte a földet, úgyhogy szeme már hozzászokott a köthöz, mozgó alakokat látott, és most már Ben, Brace és Willi is azt állították, hogy látják őket. Becsület szavamra mondom, kiáltott a tengerész, hogy férfiak és nők járkálnak ott, fehérek is vannak köztük, de vajon kik lehetnek? Sose hallottam, hogy az Atlanti-óceának ezen a részén sziget van. Ez csak ugyan sziget, akkor egy-két év óta keletkezhetett. Na, de majd kiderül. Ben a kormányrúdhoz lépett, és abba az irányba fordította a tutajt, amelyben a földet látták. A sziget nem lehetett messzebbre, 5-600 méternél, kis kiterjedésűnek látszott, de a köttől nem lehetett megállapítani igazi nagyságát. Több lábnyira kiemelkedett a tengerből. Egyik vége fokot alkotott, a másik lankásan lejtett a tenger felé. Leginkább a magas fok táján mozogtak az emberek. Azt is észre lehetett venni, hogy különböző testalkatú és öltözetű egyének lehetnek. Néhányan nagynak és erősnek, mások kicsinek és véznának látszottak. Hólabda azt állította, hogy a kisebbek gyermekek. Valóban többen állottak ott, és a vállukon valami hosszú láncsaszerű szerszámot tartottak. Mások hasonló fegyverzetben, mintha lehajoltak volna, egy csoport óriási kapákkal a földet mívelte, azonban oly nagy volt a távolság, hogy a hajótöröttek mindezt inkább csak elképzelték, mint sem látták. Még mindig kérdéses volt, vajon csak ugyan földe az, amit néztek, hogy az alakok valóban embereke rajta. Hólabda határozottan az utóbbit állította, de be némileg kételkedett. Habár a látszat a négernek adott igazat. Nem is a sziget létezése volt hihetetlen a tengerész előtt. Abban az időben, amelyben elbeszélésünk játszódik, még egyre másra fedeztek fel szigeteket, olyan helyeken is, ahol létezésüket a legkevésbé se gyanították. Sőt, még manapság is, amikor azt hinni az ember, hogy a tengert már keresztül kasul bejárták, nem ritkaság, hogy új zátonyokra, sziklacsúcsokra és apró szigetekre bukkannak a hajósok. Ben leginkább a sziget nagyszámú lakosságán csodálkozott. Ha 20-nál nem lettek volna többen, nem nagyon csodálkozik, de nem is nagyon örült volna, mert azt gondolta volna, hogy a Pandora személyzete ütötte fel ott a sátorfáját, és hogy a kapákkal dolgozó emberek valószínűleg ivóvíz után kutatnak. De a sziget lakói sokkal többen voltak, mint sem, hogy a nagy tutaj menekültjei lehettek volna. Ebben a tudatban a katamari bátran közeledett a földarab felé. Ben csak akkor tette egészen a magáévá hólabda véleményét, amikor észrevette, hogy a sziget legmagasabb pontjáról piros lózászló lengedez. Ez a szín fölöttébb ritka a benszülötteknél. Trópusi madár tollazata sem lehet, amelyet a polinéziai törzsfőnökök oly nagy becsben tartanak, de még a tengeri keselyű piros zacskója sem. Egészen határozottan piros szövet volt. Tehát Ben is megadta magát, és immár ő is azt állította, akárcsak a néger, hogy körülbelül 200 ölnyire sziklazátony vagy kis sziget van, és férfiak, nők, gyerekek sokasága hemzseg rajta. Ben véleménye az utolsó kételyt is eloszlatta, és az egész társaság hurrá kiáltásban tört ki. Pedig az óvatosság arra inthette volna őket, hogy folytsák el hangos üdvrivalgásukat. A sziget lakói nem lehettek ugyan a Pandora legénységének megmenekült tagjai, de kérdés, nem tartoznak-e valamely félelmetes vattörzshöz? Ki tudja, nem emberevő kezei közé kerülnek-e? Ez eszébe juthatott volna mindnyájuknak, de csak Ben gondolt rá. Éppen ezért nem minden izgalom nélkül irányította tutajukat a rejtélyes sziget felé. Már éppen figyelmeztetni akarta társait, hogy maradjanak csöndben, amikor az oktalan kiabálás egyszerre csak egy igazán furcsa dolgot eredményezett. Ismeretlen föld lakói meghallhatták a nagy helyehújázást, és a tutajosok óriási meglepetésére fölröpültek a levegőbe. Madara, kiáltott a néger hajószakács. Na lám, hólabda, szólt a tengerész. Erre nem gondoltunk. Úgy látszik, ezt a szigetet csak madarak lakják. A madarak felröppenése meggyőzte őket arról, hogy a hely lakatlan. Mindazonáltal továbbra is rendületlenül hittek abban, hogy amit látnak, sziget, hiszen ott lengett a zászló. Ben most már fölöslegesnek tartott minden további óvatosságot, és nagy erővel hozzálátott az evezéshez, hogy mi hamarabb odaérjenek. A szél is kedvező irányban fújt, s a katamari oly gyorsan siklott a vízen, hogy néhány perc múlva már csak 100 ölnyire volt a szigettől. Ekkorra a reggeli köd is eloszlott. Ben egy pillanatra letette az evezőjét, hogy még egy utolsó kémlelő tekintetet vessen a száraz föld felé. Ennyi a teremtés itt, hiszen ez nem is föld, kiáltott fel. Akármi legyek, ha nem bálna tetem úszik a vizen, fogadni mernék, hogy az, gondolja, kérdezte csalódottan hólabda. Úgy van, ahogy mondom, szólt a tengerész, így már mindent értek, hogy ez nekem nem jutott előbb eszembe. Bálna vadászok ölték meg, és azért tűzték a hátába a piros zászlót, hogy messziről megismerjék, ha visszajönnek érte. Jóságos Isten, hát ha visszajön az a hajó. Beszéd közben fölmászott a tutaj legkimagaslóbb pontjára, és aggódó reménységgel nézett körül a láthatáron. Képzelhető, milyen kellemes izgalmat keltettek a szavai. 10 percnél tovább vizsgálódott a tengerész. A rengeteg víztükörnek egy piciny pontja sem került el figyelmét, de a remény fénye, amely az imént beragyogta arcát, lassanként eltűnt róla. Amilyen messze a szem elláthatott, sem vitorla, sem semmilyen más jel nem mutatkozott, amiről hajóra lehetett volna következtetni. Ben visszatért előbbi helyére, és most már a bálnát vizsgálgatta feszült figyelemmel. A szigetnek nem is igen lehetett nézni, fekete szirtnek még most is bátran tarthatták volna. 5 perc múlva odaértek, leeresztették a vitorlát, Ben egy kötelet dobott a bálna egyik melluszonya köré, és jól odakötötte, mintha egy kicsin sajkát erősített volna egy nagy hadihajóhoz. Majd hozzáfogott a mozdulatlan hús és csont tömeg megmászásához. A feladat nem volt könnyű, sem veszélytelen, mert a bálna bőre síkos a bensejéből kiszivárgó zsíros folyadéktól, és így aztán rendkívül nehéz, sőt veszedelmes dolog fölmászni rá. Lezuhanni róla pedig fölötte veszélyes volna, mert mintegy 20 cápa úszkált a tetem körül. De Ben Brace nem volt az az ember, aki egyhamar megijed. Hólabda segítségével és a haluszonyát kengyel gyanánt használva végre mégis feljutott a szörnyetek hátára. Amint fölért, azonnal kötelet dobtak föl neki, és annál fogva fölhúzta a hólabdát is. Aztán mind a két férfi együtt indult el a hal farka felé. Középen a hátgerinc fölött több lábnyi kidudorodás állta útjukat. Ez a hátuszony volt. Ide tűzték ki a vadászok a zászlót. Felkúztak a dudorra, és kiegyenesedtek, hogy a felkelő nap fényében körülnézzenek a tengeren. Ben ugyanis még mindig azt remélte, hogy fölfedezhetik valahol a döglött bálna vadászait. De hiába kutatták, fürkészték körül a láthatárt, ezért azután figyelmüket a bálnára fordították. Az állat oldalából két nagy szigony mered ki, vashegyük mélyen belefúródott a testbe, fanyelükön fakoloncok hibbálóztak. Nem szeretem ezeket a koloncokat, szólt Ben. Miért? Kérdezte a néger. Mert ha ezek nem volnának, akkor még továbbra is remélhetném, hogy hamarosan visszajön a hajó. És így? Én bálna vadász voltam azelőtt, barátom, szólt Ben. Nekem elhiheti, amit mondok. Ezek a koloncok azt mutatják, hogy a bálna még élt, amikor a hajó eltávozott. Ezeket a fatuskókat azért akasztották rá, hogy ne tudjon messzire elúszni. Valószínűleg egész bálna csorda volt erre, és a vadászok nem akarták drága idejüket elvesztegetni a sebesülttel. De hogy tűzték ki rá a zászlót, ha még volt benne élet, kérdezte Hólabda. Nos, ebben igaza van, barátom. De nézze, a rúd nincs egyenesen a hátába szúrva, hanem kissé ferdén áll benne. Amikor a roppantest hánykolódva megdől, hajóról egy ügyes ember belevágta. Sajnos semmi jel nem mutat arra, hogy a bálna vadászok a közelben lennének. A megsebesült állat a koloncaival együtt több mérföldnyire elúszhatik még, ez pedig különösen nagy utat tehetett meg, mert ennél hatalmasabb példányt életemben nem láttam. Biztosan sokáig tartott, amíg kimúlt, így azután nincs is kilátásunk rá, hogy a szigonyosokkal találkozzunk. A két férfi a bálna hátán maradt. A katamari árbócáról is messzire elláthattak ugyan, de innen még tágabb volt a szemhatár. S a kedvezőtlen előjelek ellenére is reménykedtek még, hát ha eljönnek a vadászok becses és értékes zsákmányukért. Különben is olyan biztonságban érezhették magukat a húshegyhez kötött tutajon, mintha valóban parton kötöttek volna ki. De még azért is ott akartak maradni, hogy némi hasznot húzhassanak a bálnából. Jól tudták, hogy az állat bőre alatt igen értékes anyag található, amelyet hasznukra fordíthatnak. Kiolvasztott vagy kisajtolt zsírja legalábbis 100 hordó olajat szolgáltat, ám bár ők ezzel nem igen törődtek, mert nem volt módjukban a zsírt kiolvasztani, és nem volt edényük sem, amiben eltehették volna. Viszont a bálna fejében olyan folyadék van, amelyet nem kell kiolvasztani, hanem egészen egyszerűen hozzájuthatnak úgy, ha betörik a koponyáját. Koponyában üreg van, amely 10-12 hordónyi, legfinomabb cetolajat tartalmaz. Ez több volt, mint amennyire szükségük lehetett, s már negyed részével is nagyon meglehettek elégedve. Tüzelőanyag hiányában mindez ideig nem főzhettek, már pedig a cet olaj kitűnő és tartós tüzelő. A deréktengerészek leginkább a kis Lali miatt örültek ennek a szerencsének, mert már régen észrevették, mi utálattal vesz részt a szerencsétlen gyermek az ő nyers hús lakomáikon. Ben a néger és Winnie segítségével betörte a bálna koponyáját, és egy színedényt színültik megtöltött a drága, értékes folyadékkal. Egy darabka kátrányos kötélfoszlány dugtak az olajba, s íme a fazék szempillantás alatt tűzhelyé változott át, és már csak a meggyújtásra várt. Természetes, hogy olyan vénpipásnak, mint Ben Brace gyújtószer száma is volt, és ami még betetűzte a szerencsét, a kova tapló egészen száraz maradt a ládájában. Barátságos és élénk láng lobogott a fazékban. Nyásra húzva fölé helyeztek egy hatalmas darab halszeletet, és mikor ez rövid időn belül megsült, a Pandora pusztulása óta először lakhatott jól undor nélkül, a négy hajó törött.